Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 90. Zsoltár első versét. A 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket a 226. dicséretnek, énekeljük az első három versét. A 226. dicséret első verse így kezdődik: Krisztusom kívület nincs kihez járulnom. Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 15. részében. A 25. verssel kezdődő és a 32. verssel bezáródó igeszakaszban a következőképpen. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgett a házhoz, és hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozta, mi dolog ez. Ő pedig így válaszolt néki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kijött és kérlelte őt, ő pedig felelvén így szólt az atyának. Ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez, a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágottad néki a hízott tulkot. Az atya így válaszolt néki. Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy újra itt állhatunk előtted. Köszönjük, hogy minden gyarlóságunk, az életünk minden terhe öröme ellenére kegyesen fogadsz minket, és úgy jöhetünk eléd, mint a te gyermekeid. Köszönjük azt, hogy Krisztuson kívül nem is kell máshoz járulnunk, hiszen ő az út, az igazság és az élet, és ő az, aki megszerezte és bevégezte a mi utunkat te hozzád. Szeretnénk kérni, gyújtsd meg igét szövétmekét, hogy hadd világítson bele az életünkbe, hadd formálja gondolatainkat, lelkünket, és hadd tudjuk formálni mindazt, ami ránk bízatott, életünknek döntéseit, életünknek bűneit, hisz azért vagyunk most itt, hogy te erről velünk beszélj. Szeretnénk kérni. Életünk igazsága hadd legyen az, ami a te igazságod. Életünk megtartó ereje hadd legyen az, amit te szereztél. Köszönjük neked az elmúlt két mindennapját, annak örömét és bánatát, nehézségét és sok-sok áldását. Kérünk a betegekért, akik nyomorúságokat hordoznak lelkükben, testükben egyaránt. Te lép közel hozzájuk, hadd érezzék gyógyító erődet. Jövel Szentlélek, Úristen, és világosíts meg magadat, a te gondolataidat, igédet, lelked és hatalmad által itt közöttünk. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Isten igének meghallására készülve testvéreim, a 269. dicséretet énekeljük. A 269. dicséret első versét. A 269. dicséret első verse így kezdődik. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján Szent Lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található a János evangélium a harmadik részében, a harmadik rész 16. versében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép vasárnapon, és ahogy mondtam és ígértem is, egy hetek óta tartó tékozló fiú példázat, magyarázatát szeretném ezen a mai Isten tiszteleten befejezni, természetesen nem úgy, hogy erről többet nem beszélünk, hiszen fogok pár olyan dolgot mondani majd, ami önállóan is megállná a helyét egy-egy Isten tiszteletem. De vasárnapról vasárnapra erről a példázatról beszéltünk, és most szeretném lezárni úgy, ahogy ígértem. Sok mindent megtanultunk ebből a példázatból, hiszen tudjuk azt, hogy ez a drámai esemény, mert mindig, amikor egy család széthullik, az egy óriási dráma, nem egy erkölcstelen, nem egy istentelen családban zajlódik le a példázat szerint, hanem egy istenfélő olyan családban, amelyik értéket képvisel, amely úgy neveli a gyermekeit, hogy munkára, tanulásra, becsületre, és mégis azt látjuk, hogy egyszer csak az atya és a két fiú között éket ver a sátán, és felborul az a rend, ami a kezdetektől fogva megtartó erőként ott volt az életükben. Tudjuk azt is, hogy a kisebbik fiú egyszer egy napon tiszteletlenül odaáll az édesapja elé, és elmondja neki, hogy add ki a rámeső részt. Elviszi a vagyont, és messzi földre költözik. Minél messzebb Istentől, minél messzebb az atyai háznak, az értékrendszerétől, egy teljesen másik útra indul, és más életet kezd. Mindenki látja, mindenki tudja, hogy mi lesz ennek a vége. Csak ő nem természetesen, mert ennek ez a természetes velejárója, hogy amikor egy ilyen útra indul az ember, akkor csak ő nem látja, hogy mi lesz a vége. Aztán az elmúlt vasárnap beszéltünk arról is, hogy tudjuk nagyon jól, hogy az atya elengedi őt. És ez egy olyan kényes kérdés, ami sokszor embereket is félrevezet az Isten megítélésében, amit így szoktunk feltenni gyakori kérdésként, hogy miért engedi az Isten? Miért engedi el ezt a fiút? Miért nem mondja azt, hogy fiam, nem mehet sehova? Én vagyok az atya, én vagyok a mindenható Isten, bezárom az ajtót, ebből a házból te nem mész ki, itt maradsz. Az Isten nem ilyen. Mindenkinek szabad döntési joga van. És bármennyire furcsán hallatszik talán a fülünknek, de kimondtuk az elmúlt héten azt is, hogy bárki megengedheti magának, szabadon, hogy elkárhozzon, hogy ne törődjön Istennel, hogy istentelenül élje az életét. Mindenkinek megvan a joga és döntése. Azt is tudjuk, hogy amíg egy fiú távol járt, addig ez az atya nem önmagát emésztette, vagyis önmagát emésztette, de nem harag által, hanem egy végtelen szomorúság által. Mert ennek az atyának az lett volna a természete, és az lett volna a természetes, ha a fia otthon marad, nem indul el egy ilyen útra. Azt is alaposan körbejártuk az idősebbik fiú kapcsán, hogy hiába maradt ő otthon, hiába volt ő becsületes, hiába volt tisztességes, dolgos ember, mégis boldogtalanul élte az életét. Olyannyira boldogtalan volt, hogy egyszer egy napon, pont amikor a kisebbik visszatérés, örülni kellene. Ebből a fiúból kirobban a harag. Kirobban a visszafojtott feszültség. És elmondja, neki ront szinte az apjának. Hogy hát hogy lehet ez? Ez a tékozló visszajön. Levágatod a hízott tulkot, nekem meg egy kecskefiat csiattál. Hol itt az igazság? Emlékeztek-e, amikor az ember azt érzi, hogy igazságtalan az élete? Milyen messzire visz ez a gondolat? Mégis eljutunk most odáig, testvéreim, hogy ennek a példázatnak vége lesz. És vége lesz azért, mert tulajdonképpen az Atya befejezi úgy, és erre utaltam az elmúlt vasárnap, hogy nincs befejezése a példázatnak. Nincs vége és nincs lezárása. Az Atya szavai zárják le az egész példázatot, amikor azt mondja, vigadnod és örülnöd kellene. De ez egy olyan mondat, mintha ennek a falnak mondaná, hiszen az idősebbik fiú nem tud örülni. Nem tud boldog lenni. Nem tud hálás lenni. Ez a fiú egyedül most abban él, hogy haragszik. Haragszik az életre, haragszik az atyára, haragszik a testvérére, a családjára, mindenére. Kimondja azt, ami az egyik legfontosabb mondat Istennél, és már erre fogjuk építeni az egész Isten tiszteletet. Vigadnod és örülnöd kéne. És itt hadd álljak meg egy pillanatra. Engedd végig magadon ezt a mondatot. Vigadnod és örülnöd kellene az életednek. Tudsz? Nagyon mély igazság. Azért érdekes ez, testvéreim, mert a Lukács evangélium a 15. részében, ahogy elmondtam, három példázat van. És mind az előző példázatokban, mind a háromban végül kiderül, hogy van befejezés, csak ebben nincs, vagy legalábbis nem ott, ahol abba adja Jézus. Gondoljátok végig, elveszed drakma példázata. Az asszony megtalálja a drakmát, és mit csinál? Összehívja a szomszédjait, és azt mondja, örüljünk együtt. Jó pásztor példázata. Megtalálja az elveszettet, összeszed mindenkit, hazaviszi, és azt mondja, hogy örülnötök kell velem együtt. Örüljetek velem. Mindenki örül ezekben a példázatokban. Csak pont itt a vége nem. Pont itt a végén úgy kell abba hagynia, hogy nyitva hagyja ezt a kérdést. Pont úgy kell ennek megtörténnie, ahogy ez a példázat leírja, de sajnos az életről szól, testvéreim. Arról az életről, ami így szól, vigadnod és örülnöd kellene. Fordítsuk le, hálásnak és elégedetnek kellene lenned. De mégsem vagy az. Kedves testvéreim, mondtam a kezdeteknél, hogy ennek a történetnek, ennek a példázatnak a végén nincsen happy end. Nincs egy gyönyörű szép vége. Nincs egy olyan vég, ami arról szól, hogy jaj, de szép volt ez a példázat. Ez a példázat nagyon reális. Nagyon a világról. Nagyon az életünkről szól. Miről is beszél? Arról beszél, testvéreim, hogy Isten és ember között mindig feszültség van. Ember és ember között mindig feszültség van. Így szoktuk mi ezt lefordítani magunknak, ahol két ember él, ott előbb-utóbb soha nem lesz közös nevező, igaz? Mindannyian átéljük ezt. Valami mindig történik. És ebben a feszültségben előbb-utóbb mind a két fél felörli egymást, eljut odáig, mint az atya, hogy szomorú lesz, a másik pedig elmegy otthonról. Mi az oka ennek? Miért hagyja Jézus nyitva ezt a példázatot? Azért, testvéreim, és ma az okokról szeretnék beszélni, és arra világít rá Jézus, hogy azért van ez így, mert nincs közös értékrend, és nem ugyanaz az öröm forrása, mint ami az Istené. És legvégül pedig arról szeretnék beszélni, hogy Jézus befejezte ezt a példázatot, de nem szavakkal, hanem az élete példájával. Nézzük hát az elsőt. Minek is örülnek az atyai házban? Azért furcsa ezt végig gondolni, testvéreim, mert alapvetően mi emberek úgy zsigerből tudnánk, hogy minek tudnánk örülni. Direkt mondom én. Tudnánk, hogy minek tudnánk örülni, ugye? Ha most körbeadnék egy lapot, és mindenkinek le kéne írni 10 dolgot, hogy minek tudna örülni, nem kéne sokáig gondolkodni. Mindenki tudna 10 ilyen dolgot mondani. De a példázatból világosan kiderül, hogy az atyának van egy öröme. És aki ezt az örömöt megérti, az tud az atyával együtt örülni, az tud az Istennel együtt örülni az életének. Ha még mélyebbre akarom vinni, megérti az élete értelmét, megérti az életének dolgait, ha nem, úgy éli le az életét, mint az idősebbik fiú. Lehet dolgos, lehet szorgalmas, lehet erkölcsös, de boldogtalan és keserű. Ez a tétje tehát ennek. Figyeljétek meg, mi történik. Az atya akkor kezd el örülni, amikor megjön a fia, és a következőt mondja. Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ha egy mondatban szeretném összefoglalni, akkor így szól ez az igazság. Az atyai házban a megtérő, hazatérő embereknek örülnek. Pont. Na de hát azért ez édes kevés az élethez, nem? Ez, hogy végig gondolja az ember, hogy rendben van. Vannak ilyen pillanatok, vannak ilyen euforikus hangulatok, a templomban időnként megérint az ige, vagy valami történik az életemben, látok egy szép tájat, belegyönyörködök az Istenbe, de hát nem erről szól a hétköznap, nem? Isten annak örül, amikor egy ember megtér és visszatér ő hozzá. Hát ez ennyire kardinális kérdés Istennek, akkor érdemes lenne végig gondolni, nem? Nem tudom, ki mit gondol róla. Mi a megtérés az ige szerint? Mit jelent ez az egész? A felsős hittanosoknak ezt úgy szoktam elmondani, benne is van az egyik könyvünkben. Ha már mondtam, akkor ne haragudjatok érte. A metanója, ami görög szó, és a megtérés jelöli, az alábbiképpen magyarázható. A Jordán folyó folyik, mint egy folyó, a holtengerbe, ami sós, és azért hívják holtengernek, mert nincs benne élet. A halak szépen úsznak lefele, és amikor megérzik a holtenger veszedelmét, a halak megfordulnak, és elkezdnek visszafelé úszni, az élet felé. Ez egy élő, valóságos jelenség, nem kitaláció. Mi a megtérés akkor tehát? A megtérés az, amikor az embernek itt a fejében eldől az, hogyha én az Istentől távolodva messzi vidékre költözök, akár lélek szerint, akár test szerint, a holtenger felé tartok, ahol nincs élet, és ahhoz, hogy visszatalálja, vissza kell fordulnom. Itt, fönt, fejben. És ne beszéljünk még érzelemről. Ne beszéljünk még megható pillanatokról. Itt, fönt, fejben. Kedves testvéreim, a megtérés az egész Biblia szerint annak a felismerése, hogy én nem akarok és nem tudok Isten nélkül élni. Ez az első lépése. Akkor gyakorlatilag most mindannyian, akik itt ülünk a templomba, hátradőlhetünk, azért vagyunk itt, mert nem akarunk Isten nélkül élni, és eljöttünk ide a templomba. Így van? Mindenki megtért ember. De nem így van. Ez a példázat arról beszél, testvéreim, hogy az a megtért ember, aki tud Istennel együtt örülni. Ígérem, nem lesz mindjárt ilyen filozófikus, csak ezt el kell mondanom, hogy megértsük. Tud együtt örülni. Magyarul egy lelkű lesz Istennel. Mondok egy példát, és megértjük. Elmész egy társaságba, abban a társaságban egy lelkűség van, ott jól érzed magad, igaz? Azt mondod, itt jó lenni. Elmész egy olyan társaságba, akinek más az értékrendje, más a lelkisége, mint amilyen a tied? Mit fogsz mondani? Mit fogsz érezni? Mit fogsz gondolni? Hát itt nem annyira jó. Innen jobb lenne hazamenni. Jobb lenne elmenni. Tehát a titok itt kezdődik. Azt kell megfejtenünk az ige szerint, hogy hogyan válhatok egylelkűvé Istennel. Hogyan lehet olyan az életemben, hogy annak örülök, aminek az Istenem? Na, itt kezdődnek a problémák. Két példát hadd mondjak a Bibliából, hogy a megtérés hogyan változtat meg egy emberi életet. Van pontszerű megtérés. Van olyan, amikor az embernek gyakorlatilag egyszer csak bevillan valami, és minden átértékelődik. Mondok erre egy példát. Pál apostol élete. Pál elindul a damaszkuszi úton, és gyakorlatilag ő akkor még a keresztények ellensége, találkozik Jézussal, megért valamit, és Damaszkuszból már másként megy ki. Ez olyan, mintha ide bejöttél volna a templomba, és most az Isten tisztelt végén megértve, megtérve, másként megyünk ki innen a templomból. Van olyan ember, akinek ez nem működik. Péter apostol. Péter apostolnak mi kellett az igazi megtéréséhez? Három év. Egy óriási bukás. Múlt héten is említettem őt. Jézus rehabilitációja. És az az érték és gondolkodásbeli meg átalakulás, amikor a Genezáreti tó partján Jézus oda megy hozzá, és azt mondja neki, Péter, szeretsz engem? És figyeljétek meg először, Péter mire értette a megtérését. Ha kellett, kiúszta a kardját Istenért. Ha kellett, fogadkozott Jézusért. Ha kellett, bármire képes volt Istenért. De kiderült róla, hogy az kevés. Nagyon kevés. Jézus csak egy dologra kíváncsi. Péter, szeretsz engem? Kinek örül az Isten? Annak, aki szereti Jézust. Na, itt a titok. Hogyan lehet ezt megérteni? Kedves testvéreim, csak úgy, ha egyszer megértjük azt, hogy milyen értékrend van az atyai házban. Ahogy az előbb említettem, nem azt nézik és nem azt számolják, hogy hány fogadkozást tettem Istenért. Nem azt pipálják, hány jó cselekedetem van. Nem azt pipálják, hogy kin könyörültem és kin nem könyörültem. Hanem egyetlen egy dolgot vizsgálnak. Így szól, Jézus így fogalmazza meg a megtérés gyümölcseit. Lukács evangélium a harmadik részében így szól Jézus, még a kezdeteknél, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Ez az egy, amit néznek. Ez az az értékrend, amelyet az Isten elfogad és örül. De mik is ezek a megtéréshez illő gyümölcsök? Kedves testvéreim, az ember alapvetően azt várja az Istentől, ha én az Isten gyermeke vagyok és hívő vagyok, akkor lesz egészségem, lesz gazdagságom, lesz békességem, lesz szeretetem, lesz boldog életem, mert ezért vagyok hívő ember. Sajnos nem így van. Nem attól lesz boldog az ember, nem attól lesz gazdag az ember, hanem valami teljesen mástól. Mi a megtérés gyümölcse? Kedves testvéreim, a megtérés gyümölcse az ige szerint egyetlen egy dolog. És meg egy bibliai példát mondok, mert ez talán sokkal érthetőbb és egyszerűbb. Jézus egyszer az imádságról tanít. És azt mondja, hogy két ember felmegy a templomba imádkozni. Az egyik egy tiszteletre méltó farizeus, akinek tényleg gazdagság, tudás, értékrend, és sok más minden van az életében. A másik egy nyomorult vámszedő. Ez a nyomorult vámszedő fölmegy, be sem mer lépni a templomba. Szinte megáll a templom kapujába. A vámszedő elkezd imádkozni, és azt mondja, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez. Köszönöm, hogy olyan sorsot adtál nekem, hogy én nem vagyok olyan, mint ez. Nem jutottam odáig. De mi ebbe a baj? Hát a baj csak annyi, hogy egy dolog nem hagyja el a száját. Hogy kegyelembe szorult ember vagyok. A megtérés gyümölcse annak a felismerése, hogy Isten kegyelmére szorult ember vagyok. És nem azért, mert kényszerítik az életem. Nem azért, mert gyöngének kell lenni. Hanem azért, mert szeretek vele lenni. Kedves testvéreim, a lelki gyümölcs azt jelenti, hogy kaptál egy lehetőséget az Istentől. Ezt úgy hívják, hogy az életed. És ebben az életben meg kell találni az örömödet, az értékrendedet és a boldogságodat. Az a kérdés, hogy sikerül-e. Nem véletlen ám, hogy a következő fejezet 16. rész a hamis sáfár példázatáról szól. Arról az emberről, aki megtalálta mindig az élet kiskapuit. Mindig megtalálta azt, hogy hogyan kell trükközni ahhoz, hogy valahogy azért előbbre jussunk, de igazándiból azért nem teljesen tiszta minden, de valahogy túlélünk mindent. Jézus azt mondja, egy valaki látja az Istent. Tiszta szívű ember. Az atyai ház értékrendje ennyi. Tudsz-e tiszta szívű ember lenni? És sokan azt gondolják, hogy a hívő ember akkor bizonyít, de sokszor halljuk ezt az egyházra vonatkozólag, a papokra, csak ugye nálunk az a gond, hogy egyetemes papság van, tehát magyarul ti pont ugyanolyan papok vagytok az Istennek, ha hívő ember vagytok, mint én. Annyi a különbség, rajtam palást van. Azoknak bünteleneknek kéne lenni. Azoknak tisztáknak kéne lenni. De elmondja az ige világosan. Ebben az életben senki nem lesz ilyen. A heidelbergi Káti így mondja, egy volt ilyen, Jézus Krisztus. Mi az értékrend? Mi az Isten öröme? Ha te egyszer ráébredsz arra, hogy szeretem az Istent, vele akarok élni, és eljutsz odáig, hogy hálás szívvel meg tudod köszönni, hogy megtartasz minden napon. De végül hogyan lett befejezve ez a példázat? Kedves testvéreim, a példázat befejezése Jézus Krisztusról szól, méghozzá arról a megváltásról, haláláról és feltámadásáról, ami szintén a hit asztalán egy csodálatos misztérium. Ebből a történetből is kiderül, hogy az ember megváltását és a világ megváltását nem bízhatta az Isten senkire. Képzeljétek el, az embernek kellett volna megváltani a világot. Akkor eljön egy ember, és azt mondja, ne haragudj, Uram, rendben van, én meghalok ezekért, de csak a bűnösökért. Mert azok úgy jól látják az életet. Vagy egy másik azt mondta volna a proféták közül, én csak az igazakért jöttem. Ezért olvastam fel a János 3:16. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, és nincs zárójel, nincs felsorolás, nincs kitétel, hogy egyszülött fiát adta. És figyeld meg, egy feltétel van. Itt az értékrend, és itt az öröm. Aki hisz ő benne. Miért örül az Isten? Ha valakinek az életében élő hit születik, így mondja a Szentírás, nagyobb öröm van, amelyben egy igaz megtérőnek, mint 99 igaznak. Mert felismeri az Isten örömét. Mert úgy szerette Isten ezt a világot. Az látja az Isten értékrendjét, aki így tudja szeretni az Isten ügyét, a rábízottak életét, nem a magáét. És azt, amit az Isten kér tőle. Jézus azért jött, hogy mindezt megtegye. A tékozlókért is, és az otthon maradottakért is. Nem tett különbséget. Figyeljétek meg a példázatban, mind a két fiúnak örülne az atya, de csak az egyiknek tud. Kiben kell tehát hinni? Abban a Jézus Krisztusban, aki eljött erre a földre. Hiszen nem másról szól Lukács 15, csak erről. Szerintetek ki a jó pásztor, aki elmegy ott hagyva a 99-et, elindul egyért? Jézus Krisztus. Ki az az asszony, aki felborítja az élete rendjét, csak azért, hogy egy értékletelen drakmát megtaláljon? Ez a Jézus Krisztus. És ki az, aki várja a visszatérőt? Ki az, aki kimegy és kérleli azt, aki otthon maradt? Ugyan ő. Mert egyetlen egy dolgot kell megérteni. Itt fönt, és ha itt megérted, idáig megy a szívedig. Jézus Krisztus az, aki szeretete által megváltotta ezt a világot, és benne téged. Ha ezt pontszerűen érted, akkor is jó. Ha 3 év, 10 év, 20 év kell hozzá, akkor is jó. Csak egy a lényeg, ne legyen befejezetlen életed végéig ez a példázat. Mert ha befejeződik, akkor elhangzik az életed felett. Jól vagy, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, ez a földi életünk, sokra bízlak ezután. Gyere a te uradnak örömébe. Ez ennek a példázatnak. Az egésznek, amit itt csinálunk a templomba, az ige hirdetésnek, az imádságnak, az éneknek, ez a lényege. Ennek örül az Isten, ezt munkálja, ez az ő értékrendje. Rajtad áll. Kell, vagy nem kell. Imádkozzunk. Köszönjük azt, hogy eljöttél erre a világra, és megkérdetted azt a szeretetet és kegyelmet, amely mindent képes felülírni, mindent képes megváltoztatni, és a tékozló fiakat visszahozza, az otthon maradottakat pedig boldoggá teheti. Szeretnénk kérni, hogy bármelyik közé is tartozunk a mi életünkben, ez a példázat ne legyen befejezetlen. Ha tudjuk elmondani, megvallani és hálásan megköszönni, hogy te mit tettél érettünk. Tudjuk, Urunk, hiszen abban élünk, abban a világban élünk, ahol ezt oly nehéz meglátni, felismerni, és talán elfogadni, miért szorulok én kegyelemre. De mégis annyi minden volt már az életünkben, amikor kivetted a kezünkből a kormánypálcát, és megmutattad, kik vagyunk mi valójában. Szeretnénk úgy örülni, ahogy te örülsz. Szeretnénk azt az értékrendet képviselni gyülekezetünkben, otthonainkban, szeretteink körébe, a ránk bízottak életébe, amely épít téged és építi ezt az országot. Szeretnénk megvallani mindazt a sok-sok vétket, amelyet elkövettünk ellened és egymás ellen, és kérni úgy, ahogy a tékozló fiú kérte. Nem vagyunk méltóak, hogy visszafogadj bennünket, De mégis köszönjük, hogy meghirdeted az evangélium csodáját, hogy az, aki szeret téged, annak minden adósságát elengeded, és bármennyire érthetetlen, úgy tekintesz rá, mint ha soha semmi bűne nem lett volna. Éltess bennünket, és értesd meg velünk ezt a csodát és misztériumot, hogy életünk legyen, és örülni tudjunk, vígadni veled együtt, megtérő gyermekei csoportjába tartozunk. Add, hogy ebben a templomban, ebben a gyülekezetben ez élő valóság legyen. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn este a megbeszélt időben férfikari próbát tartunk, csütörtökön énekkari próbát, pénteken pedig ifjúsági bibliaórát. Jövő héten vasárnap a megszokott időben 11 órakor tartjuk az Isten tiszteletünket, párhuzamosan a gyermek Isten tiszteletet. A jövő heti Isten tiszteleten Kálmán Dániel fog szolgálni, hiszen én jó magam Sárospatakon leszek és nem leszek most itthon. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek és a szerdai presbiteri gyűlés döntési alapján minden vasárnap megpróbálok majd beszámolni arra vonatkozólag, hogy a templom felújításának munkái hogyan fognak zajlani. Istennek legyen hála, szerdán a presbitérium határozata szerint is aláírtuk a vállalkozóval a szerződést, és jelen tervezés szerint október 8-án, tehát ránk következő héten, hétfőn kezdődik el a tényleges munka. Ahogy már mondtam a múlt héten is, kérem a testvéreket, imádkozzunk és hordozzuk ezt tényleg imádságban, hiszen maga a templom tetejének levételesen lesz egy kis feladat, a körbebetonozása, a koszorúnak és a vasalása szintén, és például ilyenekért kell most imádkozni, amiért szoktunk imádni tavasszal, hogy Uram, adj esőt, ugye, ahogy a klasszikus is mondja, hát most pont azért kell imádkozni, Uram, ne adj esőt, jó? Tehát ezt így szeretném a szívükre helyezni a testvéreknek, hogy bátran minden nap lehet mondani, hogy most ne adj esőt. Reménység szerint a vállalkozó szerint is egy 5 hét alatt befejeződik ez az egész történet. Szakaszolva fogják a templom tetejét megbontani, pontosan amiatt, hogy a beázásnak a veszélyét minimális a csökkentség, de ez, ha Isten megtart bennünket és élünk, akkor ez október 8-án, egy hét múlva elkezdődik. Jelen esetben ott tartunk, csak mondom, hogy valószínűleg a templomban, sőt biztos, hogy a templomban október, hogy melyik a következő vasárnap már 14-e, tehát nem tudjuk tartani az Isten tiszteletet, hanem bent leszünk a gyülekezeti teremben, de ez senkit ne zavarjon, ugyanúgy, mint ahogy eddig is, meg téli menetrend szerint szoktuk, ott fogjuk tartani az Isten tiszteleteket. Kérem a testvéreket, hordozzuk imádságban ezt a munkát, és még annyit hadd mondjak el, A többi résznek, amit nyertünk, ugye a pályázatot, hogy a gyülekezeti teremnek az átalakítása, beépítése, a parókia fűtésének felújítása, az udvar és a templom környezetének burkolása, vízelvezetésének megoldása folyamatban van. A többi része az építési engedélyünk megérkezett, még nem jogerős, de utána, mivel az összeg olyan magas, amit megnyertünk a pályázaton, közbeszerzési eljárásnak kell elindulnia, tehát az most még várat magára, és csak ezzel szeretném érzékeltetni. A templom viszont indul, és szeretném mondani a testvéreknek, minden héten be fogok számolni arról, hogy mi történik jelen esetben, hiszen ez nem csak a mi ügyünk, nem csak a presbitérium ügye, hanem mindannyiunk ügye. És most szeretném már előre kérni, tessenek azért imádkozni, hogy találjunk egy olyan pályázatot, hogyha ez tető megoldás, az egész csatorna és minden megoldás megtörténik, akkor a külső-belső teljes felújítása értelemszerűen fogunk keresni egy olyan lehetőséget, amivel az egész templomot meg tudjuk újítani. Arról sem álmodoztunk még egy fél évvel ezelőtt, hogy egy ilyen munkának nekiállhatunk, úgyhogy bármikor van erre mód és lehetőség, ha az Úristen is úgy akarja. Isten tiszteletünk végére érkezvén az 511. dicséretet énekeljük el. Az 511. dicséretnek mind az öt rövid versét. Az első vers így kezdődik: maradj velem, mindjárt este van, nő a sötét, el ne hagyj, Uram. Majd fennállva fogadjuk Isten áldását.
Stood up.
fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, mostantól fogva mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.